Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ma reggel, vagy ma délelőtt Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből hoztam, az útmutatónk mára kijelölt igéjét, a Filippi beliekhez írott levél 4. és az 5. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből a 4. fejezetnek az 4. és az 5. verse így hangzik. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ahogy közeledünk az ünnepünkhöz, a karácsony ünnepéhez, úgy láthatjuk, hogy Isten igéje szeretne bennünket lelkileg felkészíteni erre az alkalomra, és az utolsó vasárnapja az adventnek az öröm gondolatával foglalkozik. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. És persze az ember úgy gondolkodik akkor, amikor az adventi időszakban van, vagy amikor az ünnepre készül, a karácsonyt ünnepli, hogy persze az az örömnek az ideje. Az örömé, amely betölti a családokat, amely betölti, mondhatjuk nagy szavakkal a földet, és erre igyekszik az ember, hogy ez az öröm, ez teljes legyen. De a kérdés mindig az, hogy mit is hozza el az embernek ezt az örömöt? Mi is az, ami valóban örömöt tud adni, mert Pál apostol arról beszél, hogy örüljetek nem úgy általánosságban a fenyőfának, az ünnepnek, a szaloncukornak, az ajándékoknak, és hát el lehetne sorolni, hogy mennyi minden az, aminek az ember tud örülni, akár annak is, hogy a család együtt van, láthatjuk egymást, ami olyan ritkán történik meg a rohanó világban, hanem azt mondja, hogy örüljetek az Úrban. Mit is jelent örülni az Úrban? Mit is jelent az, hogy valaki az Úr jelenlétében örülni tud? Erről is beszél az apostol, és nagyon világosan mondja, hogy azért tudunk örülni, és az lehet a mi örömünknek a tárgya, hogy az Úr közel van hozzánk. Vagyis olyan megfogható közelségben, amelynek a jelenlétében, a csodájában, a szeretetében az emberi szív felmelegül, vagy fel tud szabadulni a terhek, a gondok és a problémák alól. És én azt hiszem, hogy talán erre vágyik az ember leginkább a karácsonyban, hogy egy kicsit elengedni azokat a dolgokat, amelyek a hétköznapokban zavarnak, amelyek a hétköznapokban próbákat jelent, és amely sokszor leterheli az embernek a lelkét. Hogy egy kicsit fölmelegedjünk, egy kicsit megnyugodjunk. De valóban fel tudunk melegedni, valóban meg tudunk nyugodni ezek között a terhek között? Vajon nem marad-e ott a szívünkben mindenféle gondolat a hétköznapok problémáiban? Én azt hiszem, hogy amikor készülünk az ünnepre, akkor ezek a dolgok sokszor foglalkoztatnak bennünket, ott mélyen, legmélyen, akkor is, amikor talán szeretnénk ezeket a gondolatokat a szívünkből, a lelkünkből, a gondolatainkból elterelni. Ne foglalkozzunk ezekkel a dolgokkal. És én arra gondoltam, hogy 2 nap múlva karácsony lesz, és ilyenkor mi is magunk is odaállunk az úrvacsorai asztal elé, és nálunk nem nagyon szokás az, hogy az ünnepek előtt ilyen bűnbánati hetet tartsunk, leginkább persze tudom, ez a húsvét előtti alkalom, de az embernek ilyenkor is át kell gondolnia, át kell nézni a szívében, hogy mit is jelent számomra az ünnep. Mi is az, ami számomra az ünnepben a legfontosabb üzenet. És én azt hiszem, hogy a karácsony, ahol a kicsi gyermeket, a megváltó születését ünnepeljük, nem mehetünk el amellett a gondolat mellett, amit az úrvacsorai szereztetési igében az apostol elénk állít, amikor azt mondja, hogy az Úrnak halálát hirdessétek. És nem ünneprontó akarok lenni. Nem azért, mert a karácsonyt valahogy el akarom hessenteni ennek az örömét, hanem az Isten igéje arról beszél, hogy a mi örömünknek, a mi boldogságunknak az alapja az, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotán. Nem az alapja, hogy ő megszületett, az is, hanem annak a következménye, hogy ő eljött ebbe a világba, megszületett, itt élt közöttünk, láttuk az ő dicsőségét, ahogy a Szentírás mondja, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, és láttuk azt is, hogy ő meghalt ott a keresztfán, hogy nekünk üdvösségünk legyen. És az a kérdés számunkra húsvétkor, karácsonykor, pünköskor, és az év minden napján, hogy mennyire van közel ő a mi életünkhöz. Vagy inkább azt mondhatjuk, hogy mennyire engedjük közel a mi szívünkhöz, a mi életünkhöz a megváltót. Eszembe jutott az a történet a Újszövetségből, amikor leírja a Szentíró, hogy az utolsó vacsorán Jézus felköti az ő kendőjét, és elkezdi mosni a tanítványok lábát, és amikor Péterhez érkezik, akkor Péter azt mondja neki, hogy Uram, az én lábamat nem moshatod meg. És akkor Jézus úgy válaszol, Péter, ha meg nem moslak, akkor semmi közöd nincs én hozzám. És számomra az azért nagyon fontos üzenet, mert ha nem fogadjuk el, vagy nem élünk az Úrnak a szolgálatával, a segítségével, akkor kizárjuk őt a mi életünkből. János evangéliumában az apostol kicsit másképpen írja le az Úr Jézusnak a születését, magát az Úr Jézus földre jöttét, és ott mondja az első fejezet 12. versében az apostol, hogy akik befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ő egészen másról beszél az ünneppel kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy az Isten közel akar hozzánk jönni, be akar lépni az életünkben, és azt várja, hogy az ő szolgálatát, az ő szeretetét, az ő kegyelmét és az ő irgalmát fogadjuk el. Hogy engedjük, hogy belépjen az életünkben. Hisz az Úr bennünket is arra késztet, hogy döntsünk mellette. Azt mondja, hogy áldást és az átkot tárta elénk, és nekünk e kettő közül kell választanunk. A imádság előtt felolvastam egy részt Ézsaiás próféta könyvéből, és ez a rész arról szól, hogy Izrael népe egy nagyon nehéz helyzetbe került. Asszíria királya megtámadta az országot, és hát nagy kérdés volt számukra, hogy ebben a nehéz helyzetben mit tegyenek. Hát persze, hogy nehéz volt a helyzet, hisz egy pöttöm kis ország egy hatalmas birodalommal áll szembe, tulajdonképpen beékelődött két nagy birodalom közé, Szíria vagy Asszíria és Egyiptom közé, és hát ott kellett valahogy neki élnie, meglennie, de megtámadt őket Asszíria, és hát akkor került abba a helyzetbe Izrael, hogy most mit csináljon. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és mi is minden nap kerülünk olyan helyzetbe, amikor kettő közül kell választani az embernek, vagy talán azt kell választani, hogy hogyan maradhat meg a nagyok között, és vajon kitől várja a segítséget. És Izrael népe odafordult Egyiptomhoz segítségért, ahhoz az Egyiptomhoz, akit az Úr olyan sokszor elvetett már az ő hitetlensége, magabiztossága miatt. És milyen emberi gondolat ez, mennyire emberi reagálása eseményekre, amikor várom valakitől az életemben a megoldást. Amikor mindig külső körülményekre tekintek, és azt szeretném látni, hogy hát vajon hogyan tudom megoldani az életemnek a problémáit. De testvérek, hadd mondjam el ezen a délelőttön azt, hogy ha az ember mindig emberi megoldásokat keres, abból mindig csak baj származik. Eszembe jutott Ábrahám története, akiről azt olvassuk, hogy megérkezett a várva várt, megígért Kánaánba, ahova Isten őt elküldte, és arról olvasunk, hogy mikor megérkezett, éppen éhség volt a vidéken. És gondoljuk csak el, hogy milyen lehetett az, amikor Ábrám, vagy akkor még Ábrám mindent otthagyva elindult az új haza felé, és mikor megérkezik, akkor nem azt találta, amit várt. Ő azt várta, hogy Isten majd valami különleges módon megáldja. Ugye tejjel és mézzel folyó Kánaán lesz ott, ahogy erről sokszor olvasunk a Bibliában, de nem ez történt. És Ábrám elkezdett szépen sátorozni, és egyre közelebb került Egyiptomhoz. És aztán nem akarom a történetet elmondani, és nem akarom most ezzel húzni az időt, de a lényege az, hogy egy rossz döntést hozott, amely döntés egész életére kihatott, azért, mert akkor hozta el Hágát Egyiptomból, a szolgáló leányzót, és aztán, aki ismeri a történetet, Ábrahámnak a történetét, az nagyon jól tudja azt, hogy ez nagyon megváltoztatta Ábrahámnak az egész életét. És mondhatjuk, hogy ennek a döntésnek a következményei, ez nem csak Ábrahámra, az ő családjára hatott ki, hanem mai napig is kihat az egész zsidó népre. Egy döntés, amiben ő maga akart megoldást keresni. És tulajdonképpen ugyanezt látjuk ebben a felolvasott részben Egyiptomban, vagy Izrael életében is. Amikor Isten igéje arról beszél, hogy Izrael Egyiptomhoz fordult a segítségért. És mi történt? Hát elveszett az ország. Nem maradt meg az Isten népe, mert nem bízott az ő Istenében. Nem merték az életüket az Isten kezébe letenni. Pedig Isten csak ezt várja tőlünk. Akik befogadják őt, akik élnek az ő segítségével, annak hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. És mi ennek a nyomorúságnak az alapja? Az, hogy nem merünk bízni benne. Ebben a részben itt Ézsaiás próféta könyvében van egy nagyon szép kifejezés, vagy szép mondat. Azt mondja itt a próféta, tán keresztül az Úr az ő népének, megtérve és megnyugodva megmaradtatok volna, csendességben és reménységben erősségetek lett volna. Testvérek, a legnagyobb problémánk nekünk az, hogy nem tudunk elcsendesedni. És ez ugyanúgy igaz a hétköznapokra, és ugyanúgy igaz az ünnepeinkre is. Hiába beszélünk az ünnepnek a csendességéről, hiába beszélünk és készülődünk adventkor, és beszélünk az elcsendesedésről, én nem tudom, testvérek, ha magunkba nézünk, akkor ki tudjuk-e mondani, hogy mi egy kicsit elcsendesedtünk. Nem, nem csendesedtünk el. Nem tudunk elcsendesedni, nem tudunk odafigyelni az Istenre, nem tudunk bízni ő benne, hanem tesszük a dolgainkat, nem tudunk kizökkenni a hétköznapoknak a pörgéséből, a szorításából, hanem még az ünnepeink is ugyanerről szólnak. Persze, mi megmagyarázzuk ezt. Ahogy megmagyarázták annak idén izraeliek is, Izrael népe is, hogy hát nem lehet megállni, nem lehet megpihenni, mindig pörögnek az események körülöttünk, nekünk nincs időnk erre, mert mindig járni kell az agyunknak arra, hogy mi lesz a következő dolog. Hát így vagyunk mi is ezzel. Így volt ezzel Izrael népe is. Azt kereste a nehézségben, hogy hogyan is kerülhet ki ebből a szorításból, hogyan is fogja megoldani. És nem tudtak elcsendesedni. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy csendességben és reménységben erősségetek lett volna. Miért kell, testvérek, az elcsendesedés? Mert csendesség nélkül nem láthatunk. Nem láthatjuk azt, hogy mik is vannak körülöttünk, mik is azok az események, amelyekben benne vagyunk, és nem látjuk a kiútat sem. Igen, ma már a modern pszichológia is beszél arról, hogy ha megoldásokat akarunk találni, akkor az embernek le kell csendesedni, hogy önmagunkba belelássunk, hogy megvizsgáljuk az eseményeket, hogy lássuk azt, hogy mik is vannak körülöttünk, milyen megoldásokat találhatunk, ehhez pedig kell az elcsendesedés. De mi nem azért akarunk elcsendesedni, hogy mi magunk okosak legyünk, hanem mi azért szeretnénk elcsendesedni, hogy lássuk az Isten akaratát. Mert enélkül nem látjuk, hogy Isten mit akar a mi életünkben cselekedni. És föltenni azokat a kérdéseket az Úrnak, amely bennünket előrébb visznek. Nagyon szeretem a Ószövetségből a Királyok második könyvében található történetet, a Elizeus próféta és az ő szolgájának a történetét ott Dótán városában. És azért szeretem ezt, mert olyan sokszor rámutat számomra arra, hogy sokszor azért nem látom tisztán az eseményeket, és nem látom az Isten hatalmát, mert képtelen vagyok arra, hogy elcsendesedjek. És nem találom a megoldást az életemben. És talán így vagyunk mi is. Ez a történet arról szól, hogy szintén ellenséges csapatok támadják meg oly sokszor az Izrael népét, mindig betörnek, elviszik az élelmet, ilyen portyázó csapatok ezek, és nem találják a megoldást arra, hogy hogyan is győzhetik őt le. És a próféta pedig imádkozik. És az ige arról beszél, hogy Isten mindig megmutatja a prófétának azt, hogy hol fog betörni az ellenség. Elcsendesedik. És tényleg csoda, ami történik, mert Isten megmutatja neki. Elmondja azt, és ő pedig továbbadja a királynak, hogy most itt és itt jön az ellenség, oda küldjétek a csapatotokat. És azt olvassuk az igében, hogy ez a szíriai király, amikor a stratégiáját éppen előkészíti, akkor mondja az ő katonáinak, főembereinek, mondjátok már meg nekem, hogy ki az közülünk, aki elárul bennünket? Ki az, aki elárul bennünket? Meg kell találni azt a besúgót, aki mindig megmondja Izraelnek, hogy hol fogunk betörni. És akkor megszólal az egyik alattvalója, egyik főembere, és azt mondja, hogy nem úgy, uram, nincs közöttünk áruló, de van egy próféta Izraelben, aki mindig megmondja azt, hogy hol lesz a mi rajtaütésünk. És azt mondja ez a király, akkor menjetek el Dótánba, mert már azt is tudták, hogy hol van ez a próféta, és hozzátok ide ezt az embert. És az ige arról számol be, hogy amikor elment ez a sereg, hogy elfogják a prófétát, és reggel, amikor fölkel a prófétának a szolgája, és kimegy a házból, és azt látja, hogy a város körülveszi az ellenséges csapat. És szalad be az ő urához, mondja, hogy jaj, uram, uram, elveszünk, mert az ellenség körülvesz bennünket. Akkor a próféta imádkozik ezért az emberért, és azt mondja, hogy és azért imádkozik, hogy lásson többet, mint amit eddig látott. És azért érdekes ez a történet, mert arról szól, hogy ha az ember nem tud elcsendesedni, akkor mindig csak azt látja, ami a szeme előtt van. És az általában az, hogy körülvesznek bennünket a problémák. Látjuk ezeket a problémákat, és nem látunk ezen túl, és csak azt látjuk, hogy valami megoldást kell ezekre találni, de nem találjuk a megoldást, mert ugyanúgy vagyunk, mint ez a próféta, tanítvány, ez a szolga, aki azt mondja, hogy én csak azt látom, hogy ennyi emberrel mi nem tudunk megküzdeni. És a próféta pedig nagyon nyugodt tudott maradni. Ugye ezt szokták az emberek mondani, hogy vannak emberek, akik olyan nyugodtak maradnak a nehézségben. Hát miért? Miért van az, hogy egyes emberek nyugodtak tudnak maradni? Az ige azt mondja, hogy csendességben megmaradtál volna. Testvérek, az a bajunk, hogy nem tudunk oda menni az Úrhoz. Nem vesszük komolyan azt, hogy ő az, aki segíteni tud nekünk. Ő az, aki megláttatja velünk, nem csak azt, hogy mi az, ami körülöttünk van, hanem megláttatja velünk a megoldást is. És amikor kimegy ez a próféta az ő szolgájával, akkor imádkozik érte, és ennek a szolgának megnyílik a szeme. És azt látja, hogy nem csak a szíriai sereg van jelen, hanem körbe a hegyeken, ott a dombokon tüzes szekerek vannak Isten angyalaival, és azt mondja a próféta, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Többen vannak velünk, mint ellenünk. És talán azt gondolja az ember, hogy persze, hogy ilyen csodák nincsenek, mi még nem láttunk ilyen angyali sereget, mi még nem láttunk tízes szekereket, mi csak azt érezzük, hogy vannak problémák az életünkben, és a történet nem arról szól, hogy ezek a tüzes szekerek, ezek legyőzik a szíriai csapatot, mert talán azt gondolná az ember, hogy ebből ez következik, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk, hát ezek a mennyei seregek le tudják győzni a földi sereget, de nem ez történik. Nem azért mutatja meg az Úr ennek a prófétának és az ő szolgájának a mennyei seregek sokaságát, hogy lássátok majd, ezzel fogok én győzni, hanem bátorítani akarja, hogy velünk többen vannak, mert Isten van mellettünk. Csak bízzatok benne, csak tegyétek a kezeibe a ti életeteket, mert nem ez történik, hogy legyőzi, hanem Isten megmutatja a prófétának a megoldást. Nem tudom, hogy éltünk el már olyat, hogy nem találtuk a megoldást, és elcsendesedve egyszer csak Isten adott egy gondolatot. talán mutatott valamit, rámutatott valamire, hogy ezen az úton kéne elindulni, mert ez az én utam. Hát ugyanezt mutatta meg Isten a prófétának, és azt mondta neki, hogy menj le, mert én vaksággal verem meg ezt a csapatot. És valóban ez a vakság nem azt jelentette, hogy nem láttak, hanem nem ismerték fel a prófétát. Mint hogyha elhomályosította volna az Úr a szemeit, ez a próféta elvezette ezt a sereget egészen be az ország közepébe, ahol aztán, mikor kinyíltak a szemei ennek a seregnek, addigra azt vették észre, hogy már körbevették Izrael csapatai. Isten így mutatja meg az ő hatalmát. Sokszor úgy, hogy azok a dolgok, amelyek körülöttünk vannak, azok elhomályosulnak, nem látnak tisztán, és Isten pedig nekünk segít abban, hogy megoldásokat találjunk. Mert csendességben van a mi erőnk. Csendességben találjuk meg az életünk kérdéseire a választ, ha bízunk az Úr hűségében és az ő erejében. És a történet úgy folytatódik tovább, hogy amikor megnyílnak a szemei, és látják, hogy körbeveszik őket az ellenség, vagyis Izrael serege, akkor megkérdezi a király a prófétát, most mit csináljunk? Vágjuk le őket, öljük? És az mondja a próféta, hogy ne ezt tegyétek, hanem adjatok nekik enni. Vendégeljétek meg, és bocsássátok el. Hát ez sem emberi megoldás. Az ember rögtön megmutatná az ő hatalmát, rögtön megmutatná, hogy na tessék, most megmutatom nektek, hogy mire vagyunk, mi képesek. De nem ezt tették, mert Isten megmutatta a prófétának, hogy mi a megoldás. Az, hogy könyörüljetek rajtuk. Elengedték ezt a sereget, és azt mondja az ige, hogy nem jött ezek után portyázó sereg Izrael földjére. Ha elcsendesedünk, Isten mindig megadja a megoldást. Ha bízunk az ő hűségében, ha bízunk, akkor Isten győzelemre visz bennünket. És Izsaiás próféta könyvében azt olvassuk, hogy Isten népe ezt nem vette komolyan. És ezért volt annyi fájdalom az életében. Olyan megdöbbentő azt olvasni, hogy hiába jönnek a seregek, hiába jönnek a lovak és a szekerek, nem lesz győzelem. És azt mondja, hogy végül úgyis egyedül maradsz, mint egy szál fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. Testvérek, nincs más segítségünk. Nincs más, amely a mi életünket meg tudná menteni, ami a problémából ki tudna bennünket emelni, a félelmeinket el tudná venni, és a gondjainkban mellettünk tudna lenni, mint egyedül az Isten, aki azt várja, hogy keressük vele az kapcsolatot, mert az Úr közel van. Az Úr ott van mellettünk, és csak azt várja, így az ünnepekre készülve is, hogy szólítsuk meg, hogy része legyen az életünknek. Napokban meglátogattam egy családot, évtizedek óta járunk hozzájuk. Hirdetjük az igét közöttük, több lelkész volt már ott, de igazából sose volt ennek a családnak az életében nagy változás. Szívesen fogadtak bennünket, szívesen fogadták az elődeinket, lelkészeket, mindig nagy örömmel énekeltek, de sose éreztük azt, hogy valami áttörés történt volna az életükben. És most a napokban meglátogattam, és úgy meglepődtem, mert most egy ideje nem voltam náluk, és valamikor a nyáron az asszonnyal történt egy, hát egy tragédia, egy sztrókot kapott, és lebénult, majdnem elvesztette a mozgásképességét, elveszítette a beszédkészségét, amit aztán valamennyire visszahoztak, mert megtanították újra beszélni, és azt mondta nekem, hogy évtizedek óta járunk hozzájuk, de soha nem jött változás az életében, és most, amikor Isten meglátogatta őt, azt mondja, most már tudom, hogy az Úr Jézus itt van a szívemben. Most már tudom. És eddig nem volt ott. Eddig évtizedeken keresztül nem fogadtam be. Most már befogadtam. És bennem olyan öröm volt. Egy idős asszonyt, akit átöleltem, mert úgy éreztem, nagyon régi kapcsolatunk ez, mióta lelkész vagyok, és ide kerültem, azóta látogatom őket, ez már 25 éve. És egyszer csak eljött az életében az, hogy megbékült az Istennel. És most már tudom. És nyugalom van a szívében. És békességet talált a szívében, amit eddig soha nem tapasztaltam meg nála. Vágy ott volt, mindig szeretett volna közelebb kerülni az Úrhoz, de eljött az idő, amikor egyszer csak ez megtörtént az életében. Igaz, nagy fájdalom volt ez. Egy nehéz eseményen keresztül, de Isten mégis megragadta őt. És azzal a örömmel tudott bizonyságot tenni, hogy de Isten ott van a szívemben. Ugye azt mondtam, hogy János azt mondja, hogy akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek, azok az emberek tapasztalják meg az igazi örömet. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Vagyis megszólítható, segítségül hívható, behívható az életünkben, és akkor valóban öröm lesz. Testvérek, addig, amíg ezt a döntést nem hozzuk meg, amíg ezt a lépést nem tesszük meg, addig lehet vágy a szívünkben, lehet sok minden a szívünkben, ami talán Isten felé visz bennünket, de addig nem tudunk elcsendesedni, addig nem látjuk meg az ő akaratát, addig nem tudunk benne teljesen megbízni, és az ő kezébe letenni az életünket. Csendesedjetek el, ismerjétek meg, hogy én vagyok az Isten, mert csendességben van a mi erőnk. Csendességben és elcsendesedésben tapasztaljuk meg az isteni erőt. Igen, ebben van a mi örömünk. Örüljetek az Úrban. Bár eljutnánk oda, hogy ez az ünnepünk valóban örömteli ünnep legyen. De nem azért, vagy nem csak azért, mert azért ezt nem mondanám, hogy erre nincs szükség. Nem csak azért, mert ajándékot kapunk, mert felkészülünk az ünnepnek a csodájára, mert együtt lehetünk a szeretteinkkel. Ezek nagyon fontos dolgok. Isten ebben annyi áldást tud adni, és annyi örömöt. De az igazi öröm az, hogyha befogadjuk őt. Ha Isten a szívünkbe költözik, ha megbízunk benne, ha figyelünk rá, és hogyha el tudunk csendesedni, akik befogadják őt, azoknak Isten hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében bíznak. Hát adja az Úr, hogy